Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket. Ferenc pápa az apácákhoz. Az Úr eszközei vagytok. A pápa a római Kapitóliumra látogat június 10-én. Közzétették Ferenc pápa a trieszti látogatásának hivatalos programját.
Ferenc pápa, a papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket. A Szentatya plenáris ülése alkalmából fogadta a papi dikasztérium tagjait, akik a papok állandó képzéséről, a hivatások előmozdításáról és az állandó diakonátusról cseréltek eszmét. Fontos, hogy a papok közösségben érezzék magukat, emberi és spirituális fejlődésük folyamatos legyen. Vonzóvá kell tenni a papi, szerzetesi és szentségi házasságra szóló hivatásokat, valamint elmélyíteni az állandó diakónusok szolgálatának lényegét. Ferenc pápa mindenekelőtt háláját, szeretetét és közelségét fejezte ki a világ valamennyi papjának és diakónusának. Megvallotta, hogy sokszor óva inti őket a klerikalizmus és a lelki elvilágiasodás veszélyeitől, de jól tudja, hogy a papok nagy többsége odaadóan és hittel dolgozik Isten szent népe javára, számos nehézséggel, lelkipásztori, spirituális kihívásokkal küszködve. A papi dikasztérium plenáris ülésének három témájához fűzte gondolatait a Szentatya, elsőként az állandó képzésről szólt. Ez a kérdés különösen az elmúlt években sokszor előkerült, és a 2016-ban kiadott Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, vagyis a papképzés általános szabályzata legújabb változata is említi. A pap is az urat követő tanítvány, ezért képzése is állandó folyamat kell, hogy legyen. Ezt alátámasztja az a tény, hogy ma gyors változások korában élünk, ahol mindig új kérdésekre és összetett kihívásokra kell válaszolnunk. Nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy a szemináriumi képzés elegendő lehet, mely biztos alapokat fektet le egyszer s mindenkorra. Sokkal inkább az a feladatunk, hogy megszilárdítsuk, megerősítsük és fejlesszük mindazt, amit a szemináriumban kaptunk, és ez segítsen érettebbé válni emberileg, spirituálisan, megfelelő nyelvezeteket találni az evangelizálásra, vagyis szembenézni korunk új kérdéseivel. Jól kifejezi ezt a Prédikátor könyve. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak, ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené. Fontos tanítás ez a papoknak, az úton ne járjanak egyedül. Sajnos azonban sok pap nagyon magányos, személyes és lelkipásztori élete viharaiban nincs kihez fordulnia. Az állandó képzés alapvető feladata, hogy a testvéri kapcsolatok erős hálóját szője. A püspökkel, a papok egymás között, a szerzetesek és szerzetesnők, a társulatok, a mozgalmak közösségében elengedhetetlen, hogy a papok otthon érezzék magukat. A papi dikasztérium elkezdett egy világszintű hálózatot építeni, aminek folytatására buzdította a pápa őket, hogy támogatást nyújtson a papoknak. Ebben a vatikáni szerv kulcsfontosságú szerepet játszik. Beszéde második gondolataként a hivatás gondozás témáját fejtette ki a pápa. Isten népének egyik nagy kihívása az a tény, hogy a világ egyre több részén erősen csökken a papi és szerzetesi hivatások száma, egyes országokban szinte megszűnni látszik. Válságban van a házasság hivatása is, a vele járó elkötelezettséggel és küldetéssel együtt. Ezért az elmúlt években a Szentatya a hivatások világnapjára írt üzeneteiben tágabb értelemben foglalkozott a keresztény hivatások összességével, és a keresztségből következő tanítványi hivatásra helyezte a hangsúlyt. Nem törődhetünk bele a ténybe, hogy sok fiatal nem látja maga előtt az élet radikális felajánlásának távlatát. Együtt kell elgondolkodnunk és figyelmesen követni a lélek jelzéseit, aminek feladatában a papi hivatások pápai műve is segít. Keressenek kapcsolódási pontokat a helyi egyházakkal, hálózatban osszák meg egymással a jó gyakorlati megoldásokat. A papi dikasztérium plenáris ülésének és ehhez kapcsolódóan a pápa beszédének harmadik témája az állandó diakonátus volt. Ezt a fogalmat a II. Vatikáni zsinat vezette be újra, és az elmúlt évtizedekben nagyon változatos fogadtatásra lelt. Még ma is gyakran felmerül, mi is az állandó diakónus sajátos identitása. A tavaly októberi püspöki szinódus záró jelentése azt ajánlotta, hogy vizsgáljuk meg, hogy áll a diakónusi szolgálat II. Vatikáni zsinat utáni megvalósítása, valamint hogy a diakónus különböző feladatai közül kiemelkedjen a szeretett szolgálat és a szegények szolgálata. Ezekhez a megfontolásokhoz és fejlesztésekhez is fontos, hogy a papi dikasztérium megfelelő hátteret nyújtson, mutatott rá a pápa, majd azt kérte, hogy azon dolgozzanak, hogy Isten népét Krisztus szíve szerint való pásztorok vezessék, és növekedjenek a tanítványi lét örömében.
Ferenc pápa az apácákhoz, az Úr eszközei vagytok. A pápa arra buzdította a kantalicei Szent Félixről nevezett lengyel nővéreket és az irgalmas szűzanya leányai rend képviselőit, hogy adják át magukat az Úrnak, mindig bízzanak akaratában, és mindig legyenek nagy lelkűek. Mindannyian eszközök vagyunk Isten bölcs kezében, mondta Ferenc pápa a kantalicei Szent Félixről nevezett nővéreknek és az irgalmas szűzanya leányai rend képviselőinek, akik csütörtökön nagykáptalanjuk alkalmából látogattak a Vatikánba. A Szentatya beszéde elején köszönetét fejezte ki látogatásukért, amellyel megerősítik az Isten és az egyház szolgálata iránti elkötelezettségüket. A szolgálat valóban közös eleme a két rend alapításának, amely a 19. századnak ugyanabban a történelmi korszakában zajlott, bár más körülmények között. A Szentatya felidézte alapítónőik emlékét. Először is megjegyezte, hogy Sofia Kamilla Truszkowska, akit később Angéla Mária nővérként ismertek, megalapította a kantalicei Szent Félixről nevezett nővérek kongregációját Varsóban, a háború sújtotta Lengyelországban, hogy gyermekeket, fogyatékkal élőket és veszélyeztetett fiatalokat szolgáljon. Ugyanebben az időszakban az olaszországi Savonában, emlékeztetett a pápa, egy másik fiatal nő, Benedetta Rossello, akit később Mária Giuseppa nővérként ismertek, püspöke irányításával kezdte el szolgálni a szegényeket, a gyerekeket és a fiatal nőket, amikor megalapította az irgalmas szűzanya leányai rendet. A pápa felhívta a nővérek figyelmét, hogy Isten munkálkodik rajtuk keresztül, majd elcsodálkozott. Ki tudja elképzelni, mire használja az Úr a mi kis igenünket? Ezt szem előtt tartva Ferenc pápa arra biztatta őket, hogy újítsák meg Isten akaratához való ragaszkodásukat, a fogadalmuk iránti hűségben és a Szentlélek működése iránti fogékonyságukban. Adjátok át magatokat az Úrnak, és adjatok mindent, mindig nagylelkűen, buzdította a pápa az apácákat.
Ferenc pápa a római Kapitóliumra látogat június 10-én. A római trombiták és a viterkianói hűségesek hagyománya. Jövő hétfőn délelőtt a Szentatya 2 órás látogatást tesz a római városvezetésnél. A találkozót egy hónapja jelentették be. A Szentszék sajtóközpontja szerdán közzétette a Szentatya közelgő látogatásának programját. Június 10-én reggel 8 óra 40-kor indul a pápa a vatikáni Szent Márta házból autóval, 9 órakor érkezik meg a Kapitóliumra, Róma város közigazgatási központjába, ahol Roberto Gualtieri főpolgármester fogadja. A szenátori palotában, a polgármester dolgozó szobájában folytatnak magánmegbeszélést, majd a Goblen teremben Róma püspöke köszönti a polgármester titkárságának tagjait. 3:40-kor a zászlós teremben a pápa aláírja a kapitóliumi aranykönyvet. Ezt követően a Julius Cézár teremben találkozik a tanácsosokkal, az önkormányzati képviselőtestület tagjaival és a meghívott előjárókkal, akiknek beszédet mond. A Szentatyát a közgyűlés elnöke és a polgármester köszönti. A kölcsönös ajándékozás után Ferenc pápa és a római polgármester a szenátori palota erkélyéről köszöntik a kapitóliumi téren összegyűlt római lakosokat. Visszatérve a Julius Cézár terembe, a pápa és Roberto Gualtieri megáll a látogatás emléktáblájánál, majd a Laudato Si termen áthaladva a Szentatya a mellszobrok termében találkozik az önkormányzati dolgozókkal. 11 óra körül búcsút vesz tőlük, és visszatér a Vatikánba. Érdekesség, hogy a pápát érkezésekor és távozásakor a Fedeli di Vitorchiano, vagyis a vitorchianói hűségesek trombita szója köszönti. A hagyomány hátterében egy középkori esemény áll, amelynek főszereplője a Rómától északra fekvő kisváros Vitorchiano. Lakóit kezdettől fogva a függetlenség és az autonóm kormányzás jellemezte. Sem vazallus, sem nemesi család nem vezette őket. Mindig kiálltak szabadságuk és demokratikus kiváltságaik mellett, melyeket büszkén szereztek meg maguknak. 1199-ben Viterbo, amelynek vonzáskörzetéhez tartozik ma is a település, virágzó és gazdag város volt, 18 000 fős hadsereget tudott kiállítani. Ennek megfelelően harci kedvét mintegy 50 elfoglalt vár és kastély bizonyította, és az ő kezüktől pusztult el Ferentó ősi városa is. Vitorchiano hozzájuk képest Dávid volt Góliát ellenében. A környék valamennyi kisvárosa meghajolt uralmuk előtt, kivéve a vitorchianóiakat, akik mindenáron meg akarták őrizni a szabadságot, amelynek eszméjéhez hűek maradtak. Mivel tisztában voltak vele, hogy egyedül semmire nem mennek, Rómától kértek védelmet, melynek Viterbóval korábbról volt még elszámolni valója. 1167-ben ugyanis a viterbóiak elhurcolták Rómából a Szent Péter bazilika kapuit. Még harmadik Ince pápa kiátkozása sem térítette el őket szándékuktól, így történt, hogy 1200. január 6-án, vízkereszt napján összecsaptak a rómaiakkal, de alul maradtak velük szemben. Vitorchiano városfala összedőlt, a kisváros pedig nem rendelkezett annyi pénzzel, hogy újjáépítse azt. Ekkor egy római szenátor, Giovanni degli Annibaldi, a szenátus kincstárnoka lépett közbe, és vállalta, hogy állja az újrafalazás költségeit. Egy feltételt szabott. Vitorchiano zálogot ad addig, míg ki nem fizeti adósságát, ő pedig ez idő alatt vezetheti a várost és beszedheti az adót. A viterbói kérdés ezzel nem ért véget. Néhány évvel később bosszút forraltak, megszállták Vitorchianót, és néhány helyi áruló segítségével megtámadták a városkát, ahol nagy pusztítást vittek végbe. A rómaiak siettek ezúttal is védelmükre, és újra győzelmet arattak. A falakat újra emelték, de most Róma állta a költségeket, Vitorchiano pedig szebb lett, mint valaha. Ekkor a tehető a Fidelátó, a hűséges szövetségesi cím elnyerése, ugyanis Vitorchiano Róma városának szerves részévé vált. Büszkén viselhette az SPQR címet, ami a latin Senatus Populusque Romanus, azaz a római szenátus és a római nép rövidítése, valamint a kapitóliumi anyafarkas szimbólumát. 12 kiválasztott hűséges polgár pedig azt a kitüntető megbízást kapta, hogy őrizheti a kapitóliumot, és a pecsétbe is belekerült a felirat Sum Vitorchianum castrum membrumque Romanum, a Vitorchianói, aki az autonóm kormányzás tiszte. 1262-ben, 50 évvel az Annibaldival kötött adós szerződés után a városlakók elérkezettnek látták az időt, hogy újra szabadok legyenek. Összeadták a pénzt, és kiváltották magukat a szenátornál. A rómaiakat meglepte és lelkesítette a vitorchianóiak független és autonóm lelkülete, ezért 1257-ben egy okiratot állítottak ki tetszésük jeléül. A rómaiak a Fidelis hűséges címet mindig díszertartás keretében adományozták, ha a népfiáról volt szó, örökbefogadott testvér lett számukra. Róma városa évi támogatást biztosít Vitorchiánónak az önkormányzati adók bevételéből az őrség fizetésére. Az ő feladatuk többek között a fontos, nyilvános eseményekkor a különleges római trombiták megszólaltatása is, melyeket Vitorchiánói klarinnak is neveznek. Rómában a klarinok megfúvása kifejezés szállóige lett, és azt jelenti, hogy a népet harcba hívják. A hűségesek történelmi öltözéke a reneszánsz stílust idézi, a szájhagyomány szerint maga Michelangelo tervezte a vörös-arany egyenruhát. Máig élő szokás tehát a vitorchiánói hűségesek trombita szójára fogadni az előkelő vendégeket. Így lesz ez június 10-én is, amikor Róma polgármestere fogadja a Kapitóliumon Ferenc pápát.
Közzétették Ferenc pápa Triesti látogatásának hivatalos programját. Ferenc pápa július 7-én vasárnap az olaszországi katolikusok szociális hetének végén látogat a Friuli Venezia Giulia régió közigazgatási székhelyére. A programjai között van egy találkozó a generáli biztosító nevét viselő kongresszusi központban, majd a migránsokkal, az ökumenikus képviselőkkel, az egyetem világával és a fogyatékkal élőkkel találkozik, végül pedig szentmisét mutat be az olasz egység téren, a Piazza Unità d'Italián. Ökumenikus, valamint migránsokból és betegekből álló csoporttal való találkozóra is sor kerül Ferenc pápa Triesti látogatása alkalmából július 7-én vasárnap. A kevesebb, mint 5 órás látogatás zárja le az olaszországi katolikusok szociális hetét. A programot az olasz püspöki konferencia rendezi minden évben, amelynek célja, hogy elmélyítse és újraindítsa a keresztény társadalmi tanítás üzenetét, és irányt mutasson a hívők tevékenységének a munkavilágában. Ferenc pápa a július 7-én vasárnap reggel 6:30 indult Triestbe a vatikáni helikopter felszállóról, olvashatjuk a Szentszék sajtóterme által csütörtökön közzétett programleírásban. A Szentatya reggel 8 órára érkezik a generáli kongresszusi központba, ahol az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Zuppi bíboros, Luigi Renna, Catania érseke és a Szociális Hetek Szervezőbizottságának elnöke, valamint Enrico Trevisi püspök köszönti. Velük együtt a régió elnöke Massimiliano Fedriga, a Triesti prefektus Pietro Signoriello, Roberto Di Piazza polgármester és Philippe Donné, a Triesti székhelyű generáli biztosító vezérigazgatója is üdvözli a pápát érkezésekor. A pápa itt találkozik a kongresszus résztvevőivel. Zuppi bíboros köszöntője és Renna érsek bevezetője után a pápa mond beszédet. Majd, míg a kongresszus résztvevői átmennek az Unità d'Italia térre, a pápa rövid találkozón vesz részt néhány csoporttal, az ökumenikus világ és az akadémia világának képviselőivel, valamint a migránsok és a fogyatékkal élők egy csoportjával. Ferenc pápa nyitott autóval délelőtt 10 órakor elhagyja a kongresszusi központot, és átmegy az olasz egység térre, ahol a tervek szerint délelőtt 10:30 szentmisét mutat be, majd elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot. A pápai áldás előtt Trevisi püspök köszönetet mond a Szentatyának. A szertartást követően Ferenc pápa 12:30 indul vissza helikopterrel a Vatikánba, ahová délután 2 óra körül érkezik meg. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Programajánló következik.